From the Conference Center at Temple.
Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki, a zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished.
A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, rögzíteni, átírni vagy bármely egyéb módon felhasználni.
President Dieter F.
Ugdorf. Dieter F. Ugdorf elnök az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciájának negyedik ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért meg ennek a gyűlésnek a levezetésére. Üdvözletünket és áldásunkat küldjük mindazoknak, akik a televízió, a rádió, az internet vagy a műholdas közvetítés segítségével kísérik figyelemmel a konferencia világszerte. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik jelen vannak ma délelőtt. Ezen az ülésen a zenét a Tabernáklum kórus szolgáltatja Mac Wilberg vezényletével, valamint Andrew Unsworth és Clay Christiansen orgona kíséretével. A kórus ezt a gyűlést a Dicsőítsd énekkel című himnusszal nyitotta meg, most pedig a Szívből dicsérd Urat című himnuszt fogja előadni. Ezután a nyitóimát Don R. Clark elder mondja majd a 70-ektől. Miután a kórus elénekli a Dicsérd a férfi című himnuszt.
Our dear, kind Heavenly Father.
Szerető mennyei atyánk, ezen a sabatnapon, ezen a gyönyörű sabatnapon most eléd járulunk, és hála van a szívünkben mindazért a hatalmas visszaállított evangéliumért, ami most itt van közöttünk, és hálásak vagyunk az áldásainkért, és hálásak vagyunk a Te fiad Jézus Krisztus engeszteléséért, mely lehetővé teszi számunkra, hogy örök családokban éljünk, lehetővé teszi a feltámadást és a bűnbocsánatot. Hálásak vagyunk Thomas S. Monsonért, a profétánkért. Hálásak vagyunk Joseph Smithért. És mindazért, amit ő értünk tett. Arra kérünk, atyánk, hogy áldj meg bennünket ma, hogy amíg itt vagyunk, sugalmazást kaphassunk arra, hogy az életünk még inkább olyan legyen, amilyet te szeretnéd, hogy legyen. Kérünk, hogy áld meg a szegényeket és a szükséges szenvedőket, az özvegyeket és az árvákat, és segíts nekünk, hogy mi legyünk a válaszok az ő imáikra. Kérünk, hogy áld meg a prófétánkat és az ő családját, a tanácsosait és a 12 apostol kórumának tagjait. Különleges áldást kérünk a misszionáriusokra világszerte. Kérünk, hogy vigyázz rájuk és védelmezd őket. És segíts nekünk egyháztagonként segíteni az ő munkájukat. És ezeket kérjük a te szeretett fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from.
Most hallgassuk szeretettel Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát. Az ő beszédét követően Russell M. Nelson Elder, a 12 apostol kórumának tagja szól hozzánk. Utána pedig Carol F. McConkie nőtestvért, a fiatal nők általános elnökségének első tanácsosát halljuk.
My hope for us today.
Abban reménykedem ma, hogy mindannyian érezni fogjuk az Istentől jövő szeretetet és világosságot. Sokan hallgatnak bennünket ma, akik égető szükségét érzik a szerető mennyei atyánktól kapott személyes kinyilatkoztatás eme áldásának. A misszióelnökök esetében ez egy esdeklő ima lehet azért, hogy tudják, miként bátorítsanak egy küszködő misszionáriust. Egy háború sújtotta övezetben élő anya vagy apa számára élethalál kérdése lehet, hogy tudja, biztonságosabb helyre vezesse a családját, vagy maradjanak ott, ahol vannak. Tövekelnökök és püspökök százai imádkoznak ma azért, hogy tudják, miként segítsenek az Úrnak megmenteni egy-egy elveszett bárányt. Egy proféta imája pedig azért szól, hogy tudja, mit szeretne az Úr, mit mondjon az egyháznak és az űrzavaros világnak. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi ítélőképesség és a logikus gondolkodás nem elegendő ahhoz, hogy választ kapjunk az élet legfontosabb kérdéseire. Szükségünk van az Istentől jövő kinyilatkoztatásra. És nem csupán egyetlen kinyilatkoztatásra lesz szükségünk egy feszült pillanatban, hanem állandóan megújuló áradat szükséges. Nem csupán a fény és a vigasz egyetlen felvillanása kell, hanem az Istennel való kommunikáció folyamatos áldása. Magának az egyháznak a léte abban gyökeredzik, hogy egy fiatal fiú tudta, mi az igazság. Az ifjú Joseph Smith tudta, hogy magától soha nem fogja tudni, melyik egyházhoz csatlakozzon. Így aztán Istenhez fordult kérdésével, amint azt Jakab könyvéből tudta, hogy megteheti. Isten az Atya és szeretett fia megjelentek neki egy ligetben. Választ adtak a kérdésre, amelynek tisztázása meghaladta Joseph erejét. Nem csupán elhívást kapott Istentől, hogy alapítsa meg Jézus Krisztus igaz egyházát, hanem ezzel együtt visszaállítatott a hatalom a Szentlélek segítségül hívására, hogy az Istentől jövő kinyilatkoztatás folyamatos lehessen. Boydké Packer elnök így írta le az igaz egyház e jellemző ismertető jegyét. Idézem, a kinyilatkoztatás folytatódik az egyházban. A próféta az egyházra, az elnök a cövekre, a misszióra vagy kvórumra, a püspök az egyházközségre, az apa a családjára, az egyén pedig saját magára vonatkozó kinyilatkoztatást kap. A kinyilatkoztatás egy csodálatos folyamata azzal kezdődik, azzal végződik és azzal folytatódik, hogy személyes kinyilatkoztatást kapunk. Vegyük például a nagyszerű Nefi fiát. Atyának volt egy álma. Nefi családjában mások az elmezavar bizonyítékának tekintették Lehi álmát. Az álomnak része volt az az Istentől jövő parancs, hogy Lehi fiai szörnyű kockázatot vállalva térjenek vissza Jeruzsálembe az Isten szavát tartalmazó lemezekért, hogy aztán magukkal vihessék őket a megígért föld felé vezető utazásuk során. Gyakran idézzük Nefi bátor kijelentését, amikor atya arra kérte őket, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe. Ismeritek-e szavakat? Megyek és megteszem azon dolgokat, melyeket az Úr megparancsolt. Amikor Lehi hallotta Nefi e szavait a Szentírások feljegyzése szerint, rendkívül örült. Örült, mert tudta, hogy Nefi megáldatott abban a megerősítő kinyilatkoztatásban, hogy atya álma Istentől jövő igaz közlés volt. Nefi nem azt mondta, hogy megyek és megteszem azon dolgokat, melyeket az atyám kért, hanem így szólt, megyek és megteszem azon dolgokat, amelyeket az Úr megparancsolt. A saját családotokban megélt tapasztalataitokból valószínűleg ti is tudjátok, miért volt az, hogy Lehi rendkívül örült. Öröme abból a tudatból fakadt, hogy Nefinek megerősítő kinyilatkoztatásban volt része. Sok szülőhoz családi szabályt arra vonatkozóan, hogy tizenéves gyerekeik mikor érjenek haza este. De gondoljatok csak bele, milyen örömöt érez a szülő, amikor megtudja, amint az egy családdal pár hete történt, hogy egy otthonról már elköltözött gyermeke nem csak hogy megszabta magának a kimenője végét, hanem a szabatot is megszentelte, ahogy arra otthon tanították. A szülők kinyilatkoztatásának maradandó hatása van a gyermekben folytatódó személyes kinyilatkoztatásra. Édesanyám valószínűleg megértette a kinyilatkoztatás etantételét. Fiatal férfiként mindig nagyon halkan csuktam be magam mögött a hátsó ajtót, amikor későn este tértem haza. A szobámba menet el kellett mennem édesanyám szobája mellett. Bármilyen neztelenül lépkedtem is, amikor odaértem félig nyitva hagyott ajtaja elé, mindig meghallottam a nevemet, még a halkan suttogta is. Hell, gyere be egy percre. Akkor bementem, és odaültem az ágya szélére. A szobában sötét volt. Ha valaki hallotta volna a beszélgetésünket, azt gondolta volna, hogy csupán kedélyesen cseverészünk az életről. De a mai napig mindaz, amit mondott, ugyanolyan erővel tér vissza elmémbe, mint amit akkor érzek, amikor pátriárkai áldásom átiratát olvasom. Nem tudom, mit kért az imájában, amikor azokon az estéken rám várt. Gondolom, részben a biztonságomért imádkozott, de biztos vagyok benne, hogy úgy imádkozott, mint egy pátriárka mielőtt áldást adna, aki azért imádkozik, hogy szavai Isten szavaiként, és ne a sajátjaiként szólaljanak meg az áldásban részesülő számára. Édesanyám ezen áldásért könyörgő imái megválaszoltattak a fejemben. Anya már a lélekvilágban van több mint 40 éve. Biztos vagyok benne, hogy rendkívül örült, amiért kérése szerint megáldattam azzal, hogy tanácsaiban meghalljam Isten parancsát. Én pedig megpróbáltam menni, és megtenni mindazt, amit remélt. Tanúja voltam a folyamatos kinyilatkoztatás ugyanezen csodájának az egyház szövegelnökei és püspökei esetén is. És amint az a családi vezető kinyilatkoztatását illetően is igaz, a kinyilatkoztatás értéke attól függ, hogy a vezetés alatt állók megerősítő kinyilatkoztatást kapnak-e. Láttam a kinyilatkoztatás egy csodáját 1976-ban az Idaho-i Titongát átszakadása után. Sokan közületek ismeritek a történetet, és tudjátok, hogy mi történt. A folyamatos kinyilatkoztatás példája azonban, amely egy szövegelnökön át adatott, mindannyiunkra áldást hozhat az előttünk álló napokban. Emberek ezreit telepítették ki, mivel otthonunk odaveszett. A mentési erőfeszítések irányítása egy helyi szövegelnökre hárult. A Ricks főiskola egyik osztálytermében jártam néhány nappal a katasztrófa után. Épp megérkezett egy vezető az Állami Katasztrófa Védelmi Hivataltól. Segédeivel együtt lépett be abba a nagy terembe, ahol a szövegelnök a püspököket és a más helyi felekezetek lelkipásztorait hívta. Én azért voltam ott, mert sok túlélőt az én vezetésem alatt álló főiskolának a kampuszán láttak el és szállásoltak el. A találkozó kezdetén az Állami Katasztrófa Védelmi Hivatal képviselője felállt és határozott hangon elkezdte felsorolni a teendők listáját. Alapvetőként felsorolt 5-6 teendő mindegyike után, a szövegelnök szelíd hangon rendre így felelt. Ezt már megtettük. Pár perc után a katasztrófa védelmis vezető így szólt. Nos, azt hiszem, inkább leülök és csak figyelek. Munkatársaival aztán figyelmesen végighallgatták a püspökök és elderek kórumának elnökei beszámolóit arról, hogy mit végeztek. Elmondták, milyen útmutatást kaptak és követtek a vezetőiktől. Beszéltek arról is, mire éreztek késztetést, miközben eleget tettek a családok felkutatására és megsegítésére kapott utasításaiknak. Későre járt már a nap. Mindannyian fáradtak voltunk, és semmilyen más érzelmet nem tudtak kimutatni, mint az emberek iránti szeretetüket. A cövekelnök néhány utolsó utasítást adott a püspököknek, majd másnap kora reggelre tette a következő beszámolók idejét. Másnap reggel a katasztrofa védelmi csapat vezetője 20 perccel a meghallgatásra és a feladatok kiosztására szánt gyűlés kezdete előtt érkezett. Hallottam, amint csendben azt kérdezte a cövekelnöktől, elnök úr, miben lehetnék én segítségére a csapatommal? Amit ez a férfi látott, én számtalanszor láttam vészhelyzetekben és próbatételek idején szerte a világon. Pecker elnöknek igaza volt. A folyamatos kinyilatkoztatás megadatik a cövekelnököknek, hogy saját bölcsességük és képességeik fölé emelje őket. Ezentúl pedig az Úr megadja az elnök irányítása alatt állóknak azt a megerősítő tanúságot, hogy az utasításai Istentől adatnak, a Szent Lélek által, egy tökéletlen emberi lénynek. Életem java részében megadatott nekem az az áldás, hogy inspirált vezetők követésére lettem elhívva. Nagyon fiatal férfiként tanácsosnak hívtak el egy elderek kórumának elnöke mellé. Aztán azonban szolgáltam. Tanácsosként két kerületi elnök, majd az egyház elnöklő püspöke mellett, aztán a 12 apostol kórumának tagjaként, majd pedig az egyház két elnöke tanácsosaként. Láttam, amint kinyilatkoztatást kaptak, melyről aztán az őket követők megerősítést nyertek. Az elfogadás e személyes kinyilatkoztatása, melyre mindannyian vágyunk, nem jön könnyen, és nem is adatik meg pusztán kérésre. Az Úr az alábbi mércét adta, mely által részesülhetünk eféle tanúbizonyságban Istentől. Ez útmutató szolgál mindenkinek, aki személyes kinyilatkoztatásra törekszik, ahogyan mindannyiunknak kell. Bensődet is töltse be a jó szívűség, minden ember és a hit háza népe iránt, gondolataidat pedig díszítse szüntelenül az erény. Akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt, és a papságtana úgy csapódik le majd lelkeden, mint az égből érkező harmat. A Szentlélek állandó társad lesz. Ebből merítek tanácsot mindannyiunk számára. Ne vegyétek könnyedén az Isten profétája iránt érzett szereteteteket. Bárhol járjak is az egyházban, és bárki legyen is a proféta az adott időben, az egyháztagok mindig erre kérnek. Amikor visszatér az egyház központjába, megmondaná a profétának, hogy mennyire szeretjük. Sokkal több ez, mint egy hős imádata, vagy az, amikor olykor csodálattal adózunk egy hősies embernek. Istentől való ajándékhez. Ezzel együtt könnyebben meg fogjátok kapni a megerősítő bizonság ajándékát, és amikor az Úr profétájaként betöltött hivatalában szól hozzátok. A szeretet, amelyet éreztek, az a szeretet, amelyel az Úr viseltetik azon emberi iránt, akit szószólójaként választott. Ez nem mindig könnyű folyamatosan érezni, mert az Úr gyakran kéri profétájától olyan tanács átadását, amelyet az embereknek nehéz elfogadni. Lelkük ellensége megpróbál majd rávenni minket, hogy sértődöttséget érezzünk, és kétségbe vonjuk a proféta isteni elhívását. Láttam, hogy a Szentlélek miként képes megérinteni a meglágyított szívet, hogy megóvja Jézus Krisztus alázatos követőjét a megerősítő kinyilatkoztatás által. Egyszer a proféta elküldött, hogy ruházzam rá a szent pecsételő hatalmat egy kisvároskában élő férfire. Egyedül Isten profétája rendelkezik a kulcsokkal, hogy meghatározza, ki kaphatja meg a szent hatalmat, melyet az Úr Péterre, a rangidős apostolra ruházott. Én magam is megkaptam ezt a pecsételő hatalmat, de egyedül az egyház elnöke irányítása alatt ruházhatom át másra. Így aztán egy Salt Lake City-től távoli gyülekezeti ház egyik szobájában a kezemet annak a férfinak a fejére helyeztem, akit a proféta kiválasztott, hogy megkapja a pecsételő hatalmat. Kezein jól látszott, hogy életét földműveléssel töltötte, mely csekély hasznot hajtott. Aprócska felesége ott ült a közelében. Rajta is látszott, hogy férjével együtt keményen dolgozott éveken át. A profétától kapott szavakat szóltam. Idézem. Felhatalmazással és megbízással rendelkezvén a prófétától, és akkor megneveztem a prófétát, aki a papság összes kulcsát viseli a földön e napon, rád ruházom a pecsételő hatalmat. És akkor megnevezem a férfit, és azt, hogy melyik templomban fog pecsételőként szolgálni. Könnyek gördültek le az arcán. Láttam, hogy felesége is sír. Megvártam, hogy összeszedjék magukat. Aztán a nőtestvér felállt, és odalépett hozzám. Felpillantott, majd szégyellősen bevallotta, hogy egyik szeme sír, a másik nevet. Elmondta, hogy mindig is nagyon szeretett a férjével együtt elmenni a templomba, de most úgy érzi, többet nem szabad elkísérnie, mivel Isten egy ilyen dicső és szent megbízatást adott neki. Azután elmondta, azért nem érzi magát alkalmasnak arra, hogy férje templomi társa legyen, mert nem tud sem írni, sem olvasni. Biztosítottam afelől, hogy férje megtiszteltetésnek fogja venni a társaságát a templomban a nagyszerű lelki ereje miatt. Amennyire képes voltam megfogalmazni neki anyanyelve, csekély ismeretével, elmondtam neki, hogy Isten minden földi műveltséget meghaladó dolgokat nyilvánított már ki neki. Tudta a lélek ajándéka által, hogy Isten a profétáján keresztül mennyei megbízást adott a férjének, akit ő annyira szeret. Ő maga tudta, hogy a pecsételő hatalom átruházásának kulcsai egy olyan ember kezében vannak, akit ő soha nem látott, de jól tudta, hogy Isten élő profétája. Tudta anélkül, hogy bármilyen élő tanúnak tanúsítania kellett volna, hogy a proféta imádkozott férje nevéről. Saját maga tudta, hogy Isten adta az elhívást. Azt is tudta, hogy a szent szertartások, melyeket férje elvégez, majd összekötik az embereket az örökkévalóságra a celesztiális királyságban. Megerősítést kapott elméjében és szívében arról, hogy az ígéret, amelyet az Úr Péternek tett, továbbra is fennáll az egyházban. Amit ma megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen. Mindez saját maga tudta Istentől kinyilatkoztatás útján. Térjünk vissza oda, ahol kezdtünk. A kinyilatkoztatás folytatódik az egyházban, a proféta az egyházra, az elnök a cövekre, a misszióra vagy kvórumra, a püspök az egyházközségre, az apa a családjára, az egyén pedig saját magára vonatkozó kinyilatkoztatást kap. Tanúságomat teszem nektek arról, hogy ez igaz. Mennyei atyánk meghallja az imáitokat, szeret titeket és ismeri a neveteket. Jézus a Krisztus, Isten fia, a mi megváltónk. Ő felfoghatatlanul szeret benneteket. Isten a Szentlélek által kinyilatkoztatást áraszt a gyermekeire. Szól földi profétájához, aki napjainkban Thomas Esmondson. Tanúságomat teszem arról, hogy ő birtokolja és gyakorolja a papság összes kulcsát a földön. Miközben meghallgatjátok a konferencián azok szavait, akiket Isten elhívott, hogy a nevében beszéljenek, imádkozom azért, hogy megkapjátok az ahhoz szükséges megerősítő kinyilatkoztatás, hogy rátaláljatok utatokra a hazavezető ösvényen, hogy vele élhessetek mindörökre, összepecsételt családként. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
President Eyring, we thank you for your instructive and inspiring message. My dear brothers and sisters.
Eyring elnök, köszönjük az inspiráló üzenetedet. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, köszönjük hiteteket és odaadásotokat. Tegnap mindannyiunkat felkértek, hogy támogassuk Thomas S. Monsont az Úr profétájaként és az Úr egyházának elnökeként. Gyakran énekeljük a himnuszt. Profétánkat köszönjük, atyánk. Vajon valóban értitek, és értem-e, hogy ez mit jelent? Gondoljatok bele, milyen kiváltságot adott nekünk az Úr, hogy támogathatjuk a profétáját, akinek a tanácsa mindig tiszta, felesleges, sallagtól mentes, nem fűti személyes törekvés, és teljes mértékben igaz. Hogyan tudjuk valóban támogatni a profétát? Jóval azelőtt, hogy az egyház elnöke lett, Joseph F. Smith elnök ezt a magyarázatot adta. Azoknak a szenteknek, akik támogatják az egyház vezetőit, fontos kötelessége, hogy ezt ne csak kezük feltartásával, puszta formaságként, hanem valóban tetteikkel, és őszintet tegyék. Jól emlékszem a proféta támogatására, véghez vitt legegyedülállóbb tettemre. Orvosdoktorként és szívsebészként az én felelősségem volt nyílt szívműtétet végezni Spencer W. Kimball elnökön 1972-ben, amikor ő a 12 apostol kvórumának ügyvezető elnökeként szolgált. Nagyon bonyolult műtétre volt szüksége. Nekem viszont nem volt tapasztalatom egy efféle eljárás elvégzésére egy szívelégtelenséggel küszködő 77 éves páciens esetében. Nem javasoltam a műtétet, és erről tájékoztattam Kimball elnököt és az első elnökséget is. Kimball elnök azonban hittel telve úgy döntött, hogy aláveti magát a műtétnek csupán azért, mert az első elnökség azt javasolta. Ez jól mutatja, mennyire támogatta a vezetőit. E döntésük miatt igencsak összerezzentem. Hála az Úrnak azonban az operáció sikeres volt. Amikor Kimball elnök szíve újra verni kezdett, olyan nagy erővel tette. És abban a pillanatban a lélek tiszta tanúságot tett számomra arról, hogy ez az ember egy nap az egyház elnöke lesz. A folytatást már ismeritek. Csupán 20 hónappal később Kimball elnök az egyház elnöke lett, és sok éven át nyújtott nyílt és bátor vezetést. Azóta támogattuk az egyház elnökeként Ezra Taft Bensont, Howard W. Hunter, Gondor B. Hinckley-t, most pedig Thomas S. Monson-t, aki proféták a szó minden értelmében. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, ha a visszaállítás elért bármit is, az az volt, hogy szertefosztotta azt az ősrégi mítoszt, hogy Isten többé már nem beszél a gyermekeivel. Semmi sem áll messzebb az igazságtól. Minden adományozási korszakban egy proféta állt Isten egyházának az élén, Ádámtól napjaitól egérkezve a mai napig. A proféták bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról, az ő isteni mivoltáról, valamint földi küldetéséről és szolgálatáról. Eme utolsó adományozási korszak profétájaként tiszteljük Joseph Smith profétát, és az egyház elnökeként tisztelünk minden férfit, aki azóta követte őt az egyház elnökeként. Amikor támogatjuk a profétákat és más vezetőket, a közös megegyezés törvényét hívjuk segítségül, mert az Úr ezt mondta. Senkinek nem adatik meg, hogy elmenjen prédikálni az evangéliumot, vagy felépíteni az egyházamat, ha nem rendeli el valaki, akinek felhatalmazása van, és az egyház tudja, hogy ha felhatalmazása van, és szabályosan elrendelték az egyház vezetői. Ez bizonyosságot és hitet ad nekünk az egyház tagjainak, miközben törekszünk eleget tenni a szentírásbeli felszólításnak, hogy szívleljük meg az Úr hangját, amint az a szolgái a proféták hangján révén adatik. Az Úr egyházában minden vezető megfelelő felhatalmazás által kerül elhívásra. Egyetlen proféta, vagy ami azt illeti, ebben az egyházban egyetlen más vezető sem hívta el saját magát soha. Egyetlen profétát sem választottak soha. Az Úr egyértelművé tette ezt, amikor azt mondta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket. Ti és én soha semmilyen szinten nem szavazunk az egyházi vezetőkre. Noha, kiváltságunkban áll támogatni őket. Az Úr útjai különböznek az ember útjaitól. Az ember útjai eltávolítanak másokat a hivatalokból, vagy az üzleti életből, amikor megöregszenek, vagy valamilyen fogyatékosságuk lesz. De az ember útjai soha nem voltak, és soha nem is lesznek az Úr útjai. Az, hogy támogatjuk a profétákat, személyes elkötelezettséget jelent arra, hogy minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni profétái üzeneteik támogatására. Támogatásunk eskühöz hasonló jelzése annak, hogy profétai elhívásokat legitimen és ránk nézve kötelező érvényűnek ismerjük el. 26 évvel azelőtt, hogy az egyház elnöke lett, és akkor, még elderi címet viselő George Albert Smith ezt mondta. A kötelezettség, melyet kezünk felemelésével vállalunk, a legszentebbek egyike. Nem azt jelenti, hogy csendben folytatjuk az utunkat, és elfogadjuk, hogy az Úr profétája irányítja ezt a munkát, hanem azt, hogy mögötte fogunk állni, imádkozni fogunk érte, megvédjük a jó hírét, és igyekszünk követni az utasításait, ahogyan az Úr irányításával átadja nekünk azokat. Az élő Isten vezeti az élő egyházát. Az Úr kinyilatkoztatja az egyházra vonatkozó akaratát a profétája számára. Tegnap, miután felkértek minket, hogy támogassuk Thomas S. Monsont az egyház elnökeként, abban a kiváltságban is részünk volt, hogy támogathattuk őt, valamint a tanácsosait az első elnökségben és a 12 apostol kvórumának tagjait profétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként. Gondoljatok csak bele! 15 férfit támogattunk Isten profétáiként. Nekik birtokukban van a papság összes kulcsa, amely valaha is átadatott az embernek ebben az adományozási korszakban. 15 férfi elhívása a Szent Apostoli Hivatalba nagy védelmet biztosít számunkra az egyház tagjaiként. Miért? Mert a vezetők döntéseinek egyhangúnak kell lenniük. El tudjátok képzelni, milyen mértékben kell sugalmazni a léleknek 15 embert ahhoz, hogy döntésük egyhangú legyen? E 15 férfi mind különböző tanulmányi és hivatásbeli háttérrel rendelkezik, és sok dologról különbözően vélekednek. Higgyetek nekem! Ez a 15 férfi, ezek a proféták, látnokok és kinyilatkoztatók tudják, mi az Úr akarata, amikor az egységes döntésre jutnak. Elkötelezetten ügyelnek arra, hogy valóban az Úr akarata legyen meg. Az Úr imája mintát ad el 15 férfi mindegyikének, amikor imádkoznak. Legyen meg a te akaratod, úgy a földön, miként az a mennyben van. Az apostoli hivatalt legrégebb óta viselő apostol elnököl. A rangidőség rendszere folytán általában idősebb férfiak jutnak hivatalra az egyház elnökeként. Mindez folyamatosságot, kipróbált érettséget, tapasztalatot és hosszas felkészülést biztosít az Úr irányítása alatt. Az egyházat ma maga az Úr szervezte meg. Az irányítás egy olyan rendszerét vezette be, amely biztosítja, hogy elegendő létszám és helyettesítési lehetőség álljon rendelkezésre. Ez a rendszer biztosítja a profétái vezetését még akkor is, ha esetleg az előre haladott korral járó elkerülhetetlen betegségek vagy gyengeségek merülnek fel. Bőven vannak ellensúlyok és óvintézkedések, hogy soha egyetlen ember se tudja tévútra vezetni az egyházat. Állandó képzés alatt állnak az idősebb vezetők, hogy egy nap készen álljanak elfoglalni helyüket a legmagasabb tanácsokban. Megtanulják, hogyan hallják meg az Úr hangját a lélek suttogásai által. Amikor első tanácsosként szolgált Ezra Taft Benson elnök mellett, aki akkor már halandó élete vége felé járt, Gordon B. Hinckley elnök ezt mondta. Az alapelvek és eljárásmódok, melyeket az Úr felállított egyháza irányítására, minden lehetséges körülménnyel számolnak. Fontos, hogy ne legyenek kétségek vagy aggályok az egyház irányítását és a profétai ajándékok gyakorlását illetően, ideértve az egyház ügyei és programjai intézéséhez szükséges sugalmazáshoz és kinyilatkoztatáshoz való jogot, amikor az elnök neten megbetegszik, vagy nem képes teljes körűen eleget tenni feladatainak. az első elnökségnek és a 12 apostol tanácsának, akiket elhívtak és elrendeltek a papság kulcsainak viselésére, felhatalmazása és felelőssége az egyház irányítása, szertartásainak kiszolgálása, tanának kifejtése, továbbá gyakorlatainak megalapozása és fenntartása. Hinckley elnök így folytatta. Amikor az elnök beteg vagy nem képes teljes mértékben eleget tenni a hivatalával járó kötelességeknek, akkor két tanácsosa alkotja az első elnökség kvórumát, és folytatják az első elnökség mindennapos tendőinek ellátását. Azonban minden fő irányelvet, eljárást, programot vagy tant az első elnökség és a 12-ek együttesen vesznek fontolóra, alaposan és imádságos lélekkel. Tavaly, mikor Monson elnök elért az egyház elnökeként végzett szolgálata 5 éves mérföldkövéhez, visszatekintett 50 eszendős apostoli szolgálatára. És ezt a kijelentést tette. Akkor idővel mindannyiunktól beszedi a vámot. Csatlakozunk azonban Benjamin királyhoz, aki ezt mondta. Olyan vagyok, mint ti magatok, kiszolgáltatva mindenféle gyengeségnek a testben és az elmében, mégis kiválasztott és felszentelt atyám. És megtartott és megőrzött az ő páratlan hatalma, hogy titeket szolgáljalak mindazon hatalommal, elmével és erővel, amit az Úr megadott nekem. Mózes 2.11. Monson elnök így folytatta. Minden egészségügyi kihívás ellenére, amely minket érhet, minden gyengeség ellenére a testben vagy az elmében képességeink legjava szerint szolgálunk. Biztosítalak benneteket afelől, hogy az egyház jó kezekben van. Az első elnökség tanácsa és a 12 kvóruma számára felállított rendszer biztosít minket afelől, hogy mindig jó kezekben leszünk, és hogy jöjjön bármi is. Nincs okunk aggodalomra vagy félelemre. Szabadítunk Jézus Krisztus, akit követünk, akinek hódolunk, és akit szolgálunk, mindig ott áll a kormányrúdnál. Monson elnök, köszönjük neked ezeket az igazságokat. És köszönjük neked az egész életeden át nyújtott példás és odaadó szolgálatodat. Hadd adjak hangot az egyház, minden tagja nevében, szerte a világon egységes és őszinte hálánknak, melyet érted érzünk. Tisztelünk téged, szeretünk téged, támogatunk téged, nem csupán felemelt kezünkkel, hanem teljes szívünkkel és minden felajánlott erőfeszítésünkkel. Alázatosan és buzgón mindig érted imádkozunk, jó profétánk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Father in heaven loves all of his children.
Mennyei atyánk minden gyermekét szereti, és arra vágyik, hogy ismerjék és értsék az ő boldogság tervét. Ezért profétákat hív el, akiket hatalommal és felhatalmazással rendeltek el, hogy Isten nevében cselekedjenek gyermekei megszabadításáért. Az igaz lelkűség hírnökei ők, tanúi Jézus Krisztusnak és végtelen engesztelése hatalmának. Viselik Isten királyságának kulcsait a földön, és felhatalmazást adnak a szabadító szertartások elvégezésére. Az Úr igaz egyházában egyszerre soha nincs egynél több valaki a földön, akire rá lenne ruházva ez a hatalom és ennek a papságnak a kulcsai. Thomas S. Monson elnököt profétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként támogatjuk. Kijelenti az Úr szavát, hogy vezesse és irányítsa az egész egyházat. ahogyan J. Reuben Clark elnök elmagyarázta, egyedül neki van joga kinyilatkoztatást kapni az egyházra, vagy bármilyen módon megváltoztatni az egyház meglévő tanait. Az élő prófétát illetően az Úr a következő parancsot adja egyháza népének. Szívlejétek meg minden szavát és parancsolatát, amelyet úgy ad nektek, ahogy a nő kapja azokat, teljes szentségben járva én előttem. Mert az ő szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel. Mert megtéve a dolgokat a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek. Hogy összhangban legyünk a menny isteni céljaival, támogatjuk a prófétát, és folyamatosan azt választjuk, hogy a szavai szerint élünk. Monson elnök tanácsosait és a 12 apostol kvórumának tagjait is prófétákként, látnokokként és kinyilatkoztatókként támogatjuk. Joguk, hatalmuk és meghatalmazásuk van arra, hogy kilentsék az Úr gondolatát és akaratát, az egyház elnökének alárendelve. Krisztus nevében szólnak, Krisztus nevében jövendölnek, mindent Jézus Krisztus nevében tesznek, szavaikban érezzük a szabadító szeretetét, és amit akkor mondanak, amikor a Szentlélek készteti őket, az Szentírás lesz, és Isten szabadulásra vezető hatalma. Maga az Úr ezt mondta, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. Hálásak vagyunk, hogy az egyház az apostoloknak és prófétáknak alapkövére épült, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Az Úr háza a rendháza, és soha nem kell tévedésben élnünk azt illetően, hogy hová forduljunk válaszokért a kérdéseinkre, vagy bizonytalannak lennünk abban, hogy melyik hangot kövessük. Nem kell, hogy idestova hányjon minket a hab, és hajtson a tanításnak akármi szele. Isten az őre elrendelt szolgáink keresztül kinyilatkoztatja a szavát, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk, mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, amikor úgy döntünk, hogy a proféták szavai szerint élünk, azon a szövetséges ösvényen járunk, amely örök tökéletesedéshez vezet. Egy egyedülálló anyától, aki az éhínség idején a túlélésért küzd, megtudjuk, mit jelent támogatni a profétát. Az Úr arra utasította Illés prófétát, hogy menjen le Szereptába, ahol találni fog egy özvegyasszonyt, akinek Isten megparancsolta, hogy lássa el őt. Amikor Illés a városhoz ért, meglátta az asszonyt, amit fát szedeget. Így szólt hozzá, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam. De amikor az elment, hogy vizet hozzon ismét, utána kiáltott és mondanéki, hozz kérlek egy falat kenyeret is kezedben. Az pedig mondta, él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marog lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Ekkor Illés így válaszolt, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süss. Képzeljétek el egy pillanatra, milyen nehéz dolgot kért a proféta az éhező anyától. Isten bizonyára képes lett volna élelmet biztosítani hithű szolgája számára. Ám az Úr nevében cselekedve, él és azt teszi, amire utasítást kapott, vagyis arra kéri Isten egy szeretett leányát, hogy áldozza fel, amije van, azért, hogy támogassa a prófétát. Illés azonban áldást is ígért az engedelmességért, mert azt mondja az Úr Izrael Istene, hogy sem a véka belé liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül. Az Úr lehetőséget adott az özvegyasszonynak, hogy azt válassza, hisz a proféta szavainak is, és engedelmeskedik azoknak. Egy olyan világban, melyet az igaz lelkűség utáni éhezés és lelki éhínség fenyeget, megparancsolták nekünk, hogy támogassuk a prófétát. Amint követjük, helyeseljük és megerősítjük a próféták szavait, tanúi leszünk, hogy van hitünk alázatosan alárendelni magunkat az Úr akaratának, bölcsességének és időzítésének. Akkor is figyelmezünk a próféták szavára, amikor az logikátlannak, terhesnek vagy kényelmetlennek tűnik. A világ normális szerint talán népszerűtlen, politikailag inkorrekt, vagy társadalmilag elfogadhatatlan a proféta követése. Ám a proféta követése mindig helyes döntést, mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Az Úr tiszteli és kedveli azokat, akik figyelmeznek a profétai útmutatásra. Ami a szereptai özvegyet illeti, az illésnek való engedelmessége megmentette az életét, és végül a fia életét is. Ahogyan a proféta ígérte, evék mind ő, mind amaz, mind annak házanépe naponként az Úrnak beszéde szerint, amelyeket szólott illés által. Az Úr táplálja azokat, akik bíznak ő benne. A proféták szavai olyanok, mint a manna a lelkünknek. Amikor veszünk belőlük, áldásban is védelemben részesülünk, és megőriztetünk mind fizikailag, mind pedig lelkileg. Amikor szavaikon lakmározunk, megtanuljuk, hogy hogyan jöjjünk Krisztushoz, és éljünk. Bruce R. McConkie Elder azt írta, hogy a profétákon keresztül az Úr kinyilatkoztatja a szabadulás igazságait, a szabadulást, mely Krisztusban van, és elénk tárja az örök élethez vezető utat. Az Úr minden korban megadja népének azt az irányítmutatást, melyre szükségünk van a veszély pillanatában. És bizonyosan várnak ránk olyan napok, amikor semmi más, csak a mennyből alárezkedő és a proféták ajkain át áramló isteni bölcsesség mentheti meg népét. Nekem a babérkoszorú tanárom által tanított profétai szavak segítettek meglátnom, milyennek kell lennie egy szövetséges házassági kapcsolatnak. A proféták szavai adtak nekem hitet és reményt, hogy fel tudok készülni, és egy boldog otthont lehet majd az enyém. Az ősi és az újkori proféták tanításainak rendszeres tanulmányozása átsegített engem, 7 gyermekem kihordásának, tanításának és gondozásának kimerítő és gyakran fárasztó évein. A proféták szavai a szentírásokban is erről az emelvényről tanítva a vigasz, a szeretet, az erő és a bátorítás szavai, melyek mindannyiunkat körülölelnek. Amikor hallgatunk a proféták szavaira, örökkévalóan biztos alapra építjük az otthonunkat és az életünket, méghozzá megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, igen, nyilait a forgószélben, igen, amikor minden jégesője és hatalmas zivatara benneteket ver majd, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon a nyomorúság és a végtelen jaj szakadékába. Van választásunk. Választhatjuk, hogy figyelmen kívül hagyjuk, könnyedén vesszük, a lábunk alá tapossuk, vagy elutasítjuk Krisztus szavait, melyeket elrendelt szolgái szólnak. Ám a szabadító azt tanította, hogy akik ezt teszik, azokat kivágják az ő szövetséges népe közül. Ha imádságos lélekkel olvassuk és tanulmányozzuk a szent profétai szavakat, hittel Krisztusban, őszinte szándékkal, akkor a Szentlélek igazságot fog szólni az elménkhez és a szívünkhöz. Kívánom, hogy nyissuk ki a fülünket, hogy hallhassunk a szívünket, hogy érthessünk, és az elménket, hogy Isten rejtelmei feltárulhassanak szemeink előtt. Bizonyságomat teszem, hogy Joseph Smith volt, és még most is az a proféta, akit Isten elhívott, hogy visszaállítsa Jézus Krisztus evangéliumát és papságát a földre. Tanúságomat teszem továbbá, hogy Monson elnök személyében Isten igazi profétája vezet majd minket. Kívánom, hogy úgy döntsünk, a profétek mellett állunk, és a szavaik szerint élünk, míg egységessé nem válunk a hitben, megtisztulva Krisztusban, és elteltve Isten fiának ismeretével, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir and congregation will now stand.
Most pedig a kórus a gyülekezettel közösen állva elénekli az Urunk hű gyermekei című himnuszt. Az éneket követően Robert D. Hales eldert fogjuk meghallgatni a 12 apostol kórumából. Az ő beszédét követően James J. Hamula elder szól hozzánk a 70-ektől. Utána a kórus elénekli a Lágyan és gyengéden című éneket.
This is the 184th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 184. félévi általános konferenciája.
Many years ago,
évekkel ezelőtt megragadtam annak lehetőségét, hogy tanulmányozzam az egyes adományozási korszakok prófétáinak utolsó tanúbizonyságát. Mindegyikük erős tanúságot tett az Atya Istenről és Fiáról, Jézus Krisztusról. E bizonyságokat és azóta sok más ezekhez hasonlókat olvasva mindig szívembe markol annak megérzése, mi mélyen szereti mennyei atyánk az ő legidősebb fiát, és hogyan mutatja ki Jézus a szeretetét az atya akarata iránti engedelmességével. Bizonyságomat teszem arról, hogyha megtesszük, ami ahhoz szükséges, hogy megismerjük őket, és az ő egymás iránti szeretetüket, akkor elnyerjük Isten minden ajándéka közül a legnagyobbat, méghozzá az örök életet. Mert az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hogyan lehet a miénk ez az ajándék? Emlékeztek rá, amikor először tudatára ébredtetek annak, hogy van Isten, és megéreztétek a szeretetét. Kisfiúként a csillagos eget bámulva éreztem az ő jelenlétét. Izgatottan fedeztem fel szeretetét. Izgatottan fedeztem fel Isten teremtményeinek pazar szépségét, az apró bogaraktól a torony magas fáig. Amikor felismertem, mi szép ez a föld, tudtam, hogy mennyi atyám szeret engem. Tudtam, hogy szó szerint az ő lelki leszármazottja vagyok, hogy mi mindannyian Isten fiai és leányai vagyunk. Feltehetnék a kérdést, honnan tudtam? A szentírások ezt tanítják. Egyeseknek megadatik a Szentlélek által, hogy tudják, Jézus Krisztus Isten fia. Másoknak megadatik, hogy higgyenek a szavaikban, hogy nekik is örök életük lehessen, ha hűségesek maradnak. Idézet bezárva. Az én szemszögemből ez nem azt jelenti, hogy egyesek örökké mások bizonyságától függenek majd. Saját bizonyságom növekedett azáltal, hogy szüleim, tanítóim, a szentírások, és különösen a Szentlélek tanítottak, és bizonyságot tettek mennyei atyánkról és a szabadítóról. Midőn hitet gyakoroltam, és engedelmeskedtem a parancsolatoknak, a Szentlélek tanúbizonyságot tett arról, hogy amit tudok, az igaz. Így tettem szert saját tudásra. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú a keresés. Nefi ezt a felhívást intézte mindannyiunkhoz. Lakmározzatok Krisztus szavain, mert íme Krisztus szavai minden olyan dolgot meg fognak mondani nektek, amit meg kell tennetek. 8. születésnapom előtt kerestem a mélyebb tudást a keresztelkedésről. Olvastam a szentírásokat, és imádkoztam. Megtudtam, hogy amikor konfirmálnak, megkapom a Szentlélek ajándékát. Azt is kezdtem érezni, hogy Isten és Krisztus szó szerint atya és fiú, egymástól különálló, különböző, sajátos lények, akik céljukban teljesen egységesek. Azért szeretjük őket, mert ők előbb szerettek minket. Én újra és újra megfigyeltem, hogyan szeretik egymást, és munkálkodnak együtt a mi javunkra. Hallgassátok meg néhány erről az igazságról tanító szentírást. A halandóság előtti életről tanítva, mennyei atyánk úgy utalt Jézus Krisztusra, mint az én szeretett fiam, aki kezdettől fogva szerettem és választott volt. Amikor az atya megteremtette a földet, egyszülöttje által tette azt. Jézus édesanyjának, Máriának azt mondta az angyal, hogy a magasságos fiát hozza majd világra. Aztán Jézus fiatalemberként azt mondta édesanyjának, hogy az ő atyának dolgaival kell foglalkoznia. Évekkel később, amikor a szabadító megkeresztelkedett, mennyi atyánk szólt a mennyből, és azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Amikor imádkozni tanította a tanítványait, Jézus e szavakat mondta. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Nikodémusnak azt tanította, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Csodáit pedig ezzel magyarázta. A fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket az atya cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is. Az engesztelés órájának közelettével Jézus így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Aztán, amikor bűneink súlya nehezedett rá, így fohászkodott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, amit én akarom, hanem amint te. Utolsó perceiben a kereszten Jézus így imádkozott. Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Majd felkiáltott, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Ezt követően meglátogatta a megholt lelkeit, és hatalmat adott nekik arra, hogy előjöjjenek a halálból való feltámadása után, és belépjenek Atyának királyságába. Feltámadása után a szabadító megjelent Mária Magdalénának, és így szólt. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Amikor eljött az amerikai földrészen lévő néphez, atya e szavakkal mutatta be őt. Íme, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, akiben megdicsőítettem a nevemet. Amikor Jézus lejött a nép közé, e szavakkal mutatta be magát. Íme, én Jézus Krisztus vagyok. Megdicsőítettem az atyát, amikor magamra vettem a világ bűneit. Tanát tanítva elmagyarázta. Ez az én tanom, és ez az a tan, melyet az atyától kaptam, és bizonyságot teszek az atyáról, és az atya bizonyságot tesz rólam. Bizony, az atya és én egyek vagyunk. Meglátjuk-e a mintát ezekben a szentírásokban, melyek bizonyságot tesznek arról, hogy az atya és a fiú egymástól különböző sajátos lények? Akkor vajon milyen értelemben egyek? Nem olyan értelemben, hogy ugyanazon szemét alkotják, hanem olyan értelemben, hogy egységesek a céljukban, és ugyanolyan elkötelezettek az ember halhatatlanságának és örök életének véghezvitele mellett. Bár Jézus Isten, mégis folyamatosan különálló, sajátos lénynek mutatja magát azzal, hogy az atyához imádkozik, és azt mondja, hogy az atya akaratát teszi. A nefiták között halandó szolgálata során így fohászkodott. Atyám, nem a világért imádkozom, hanem azokért, akiket hitük miatt nekem adtál a világból, hogy bennük lehessek, ahogy te, atyám, én bennem vagy, hogy egyek lehessünk, hogy megdicsőülhessek bennük. Ezt szem előtt tartva nem csodálkozunk rajta, hogy az evangélium visszaállítása nem egy, hanem két megdicsőült lény megjelenésével kezdődött. Első látomásáról így tett tanúbizonyságot Joseph Smith próféta. Egyikük hozzám szólt, a nevemet szólítva, és azt mondta a másikra mutatva, ez az én szeretett fiam, őt hallgasd. A fiatal proféta, aki megingathatatlan hittel ment ebbe a ligetbe, úgy jött ki, hogy ismerettel és tudással rendelkezett az igaz Istenről, és Jézus Krisztusról, akit Isten elküldött. Joseph az előtte járó prófétákhoz hasonlóan, ezt követően eszköz volt az örök élethez vezető tudás visszaállításában a világra. Ti is kereshetitek, ami mennyei atyánkat, és ezt a Jézust, akiről a proféták és az apostolok tanúbizonyságot tettek a Szentírásokban, és ezen az általános konferencián. Keresés közben fel fogjátok fedezni, hogy mennyei atyán különleges módot biztosított számotokra az igazság megismerésére, méghozzá az Istenség harmadik tagja, az általunk szent lélekként ismert lélek személy által. És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, az általam megosztottakat is beleértve ebbe, arra búzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok, és ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát, és a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően tudhatjátok az igazat. Testvéreim, bizonyságot teszek arról, hogy mennyei atyánk azt szeretné, ha már most keresnénk ezt a tudást. Hélemán próféta szavai a porból kiáltanak. Emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia, arra kell építenetek az alapotokat. Egy olyan alapot, melyről nem bukhat le az ember, ha arra épít. Ez a biztos alap, Jézus Krisztus. Ő a kősziklája a mennynek. Ha ő rá építjük a házunkat, akkor eshetnek az utolsó napi esők, és jöhet az ár, és fújhatnak a szelek, de mi nem fogunk elbukni, mert otthonunknak és családunknak Krisztus az alapja. Bizonyságot teszek arról, hogy az ilyen otthon a dicsőség háza, ahol összegyűlünk, hogy az ő szeretett fia nevében imádkozzunk mennyei atyánkhoz. Ilyenkor dicsőítjük őket, és hálát adunk nekik. Elnyerjük a szent lelket, és az ígéretet, melyet az örök életről ad nekünk. Méghozzá a celesztiális királyság dicsőségéről. Különleges tanúbizonyságomat teszem arról, hogy szabadítónk Jézus Krisztus él. Örökkévaló mennyei atyánk szeret minket, és örködik felettünk. A Szent Lélek bizonyságot tesz erről, és arról, hogy van egy prófétánk ebben az adományozási korszakban, aki vezet és vezérel bennünket. Erről teszem bizonyságomat, hogy az igaz. Jézus Krisztus nevében. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary.
Getsemáné és Kálvária előestén Jézus még utolsó alkalommal összegyűjtötte tanítványait, hogy hódoljanak. Az egyik tanítvány jeruzsálemi otthonának felső szobájában voltak, és épp húsvét ideje volt. Terítve voltak előttük az áldozati bárányból, borból és kovásztalan kenyérből álló hagyományos húsvéti fogások, Izrael szolgásságától és haláltól való egykori megmenekülésének, valamint a jövőben bekövetkező megváltásának a jelképei. Az étkezés végéhez közeledve Jézus vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, adott belőle apostolainak, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A pohárbort is hasonlóképpen vette kézbe, áldást mondott rá, majd ezekkel a szavakkal adta tovább a körülötte lévőknek. E pohár, amaz új szövetség az én véremben, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus ilyen egyszerű, mégis mélyreható módon új szertartást vezetett be Isten szövetséges népe számára. Többé nem fogják állatvérét ontani, vagy húsát fogyasztani, egy eljövendő Krisztus megváltó áldozatára várva. Ehelyett a már eljött Krisztus megtört testének és kiöntött vérének jelképeit veszik, és eszik az ő megváltó áldozatának emlékezetére. Aki részt vesz ebben az új szertartásban, az mindenki felé jelzi, hogy ünnepélyesen elfogadja Jézust a megígért Krisztusként, és teljes szívéből készen áll követni őt és betartani a parancsolatait. Akik ezt teszik, és ezzel összhangban élnek, azokat elkerüli a lelki halál, és örök életük biztosítva lesz. Jézus a következő órákban belépett a Gecsemáné kertjébe, elvitték a Kálváriára, majd győzedelmesen előjött az arimatiai József sírboltjából. Miután eltávozott tőlük, Jézus hű tanítványai Jeruzsálemből és környékéről a hét első napján összegyűltek a kenyér megszegésére, és ebben rendíthetetlenek voltak. Bizonyára nem csak azért tették ezt, hogy megemlékezzenek eltávozott mesterüktől, hanem azért is, hogy kifejezzék értük, hozott csodás megváltása iránt érzett hálájukat, és abba vetett hitüket. Figyelemre méltó, hogy amikor Jézus meglátogatta tanítványait Amerikában, közöttük is bevezette az úrvacsorát. Ennek megtétele során így szólt: legyetek mindig azon, hogy ezt megtegyétek, és ez bizonyság lesz az atyának arról, hogy mindig emlékeztek rám. A visszaállítás kezdetén az Úr ismét bevezette az úrvacsora szertartását, hasonló utasításokat adva nekünk, mint amelyeket korábbi tanítványainak adott. Az úrvacsora szertartásáról azt mondták, hogy az egyik legszentebb és legszentségesebb szertartás az egyházban. Mindannyiunk számára még szentebbé kell válnia. Maga Jézus Krisztus azért vezette be ezt a szertartást, hogy emlékeztesse minket, mit tett a megváltásunkért, és megtanítsa nekünk, miként fordíthatjuk javunkra a megváltását, és élhetünk ezáltal újra Istennel. A darabokra tépett kenyérrel azt jelezzük, hogy emlékezünk Jézus Krisztus fizikai testére, a fájdalommal, csapásokkal és mindenféle kísértésekkel sújtott testre, arra a testre, amely oly gyötrelem terhét viselte, hogy minden pórusából vérzett, arra a testre, melynek húsát felsebezték és melynek szíve megtört a keresztre feszítés során. Jelezzük abba vetett hitünket, hogy bár ugyanezen testet lefektették, hogy a halálban nyugodjon, felemeltetett a sírból, hogy soha többé ne ismerjen betegséget, rothadást vagy halált. És a kenyeret magunkhoz véve azt is elismerjük, hogy Krisztus halandó testének hasonlóan a mi testünk is meg fog szabadulni a halál kötelékeitől, győzedelmesen fel fog támadni a sírból, és visszaállítatik örök lelkünkhöz. A kis pohár vízzel azt jelezzük, hogy emlékezünk Jézus kiontott vérére, és az egész emberiségért elszenvedett lelki fájdalmára. Emlékszünk a gyötrelemre, mely hatalmas vércseppeket fakasztott Gecsemánéban. Emlékszünk rá, milyen sebeket és korbácsolást tűrt el fogva tartói kezétől. Emlékszünk a Kálvárián kezéből, lábából és oldalából kiömlő vérre. És emlékszünk rá, ő maga hogyan idézte fel szenvedését. Hogy milyen keservesek, azt nem tudod. Hogy milyen áthatóak, azt nem tudod. Igen. Hogy milyen nehezen elviselhetők, azt nem tudod. A vizet magunkhoz véve elismerjük, hogy vére és szenvedése engesztelést hozott a bűneinkért, és hogy akkor engedi el bűneinket, ha befogadjuk és elfogadjuk evangélium a tantételeit és szertartásait. A kenyér és a víz tehát Krisztus megváltására emlékeztet minket a haláltól és a bűntől. A sorrend, mely szerint először veszünk a kenyérből, aztán a vízből, nem minden jelentőségtől mentes. A kenyér magunkhoz vétele saját biztosan bekövetkező személyes feltámadásunkra emlékeztet, mely többet jelent a test és a lelki lélek puszta visszaállításánál. A feltámadás hatalma által mindannyian visszaállíthatunk Isten szín elé, ennek valósága életünk alapvető kérdését veti fel nekünk. A lényegi kérdés ugyanis nem az, hogy élni fogunk-e, hanem hogy kivel fogunk élni a halálunk után. Bár mindannyian visszatérünk Isten színe elé, nem mindenki maradott ő vele. A halandóság során mindannyiunkat beszennyez a bűn és a vétek. Életünkben előfordulnak olyan gondolatok, szavak és tettek, amelyek nem egészen erényesek. Röviden, tisztátalanok leszünk. Jézus teljesen egyértelművé tette, mi a tisztátalanság következménye Isten színe előtt. Semmi tisztátalan dolog nem lakhat az ő jelenlétében. Ennek valóságára világított rá a fiatalabb alma esetében az, amikor egy angyallal találkozva olyan fájdalommal, kínnal és gyötrelemmel töltötte el a tisztátalansága, hogy azt kívánta, bár csak a teste és a lelke is megszűnne létezni, hogy ne állítasson oda Isten színe elé. Az úrvacsoravétel folyamata megtanítja nekünk, hogyan válhatunk tisztává a bűntől és a vétektől, és állhatunk majd meg Isten színe előtt. Ártatlan vérének ontásával Jézus Krisztus minden bűn és vétek vonatkozásában eleget tett az igazságosság követelményeinek. Azután felkínálja nekünk, hogy tisztává tesz minket, ha eléggé hiszünk benne ahhoz, hogy bűnbánatot tartsunk, és a keresztelkedéssel kezdve a szabadulás minden szertartását és szövetségét elfogadjuk. Majd elnyerjük a Szent Lelket. A Szent Lelket befogadva megtisztulunk és megszenteltetünk. Jézus nagyon egyértelművé tette ezt a tant. Semmi tisztátalan dolog nem kerülhet be Isten királyságába, senki nem kerül be az ő nyugalmába, csak azok, akik ruházatukat tisztára mosták a véremben. Most ez a parancsolat. Tartsatok bűnbánatot, mint ti földetnek szélei, és jöjjetek hozzám, és keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy a Szentlélek befogadása megszentelhessen benneteket, hogy szeplőtlenül állhassatok előttem az utolsó napon. Ez a Krisztus tana. Ha befogadjuk ezt a tant, és ennek megfelelően élünk, akkor lényegében megmosdunk Krisztus vérében, és tisztává tétetünk. Az úrvacsorai imák által kifejezésre juttatjuk, hogy elfogadjuk Krisztus e tanát, és elkötelezzük magunkat, hogy e szerint élünk. Isten, ami örökkévaló atyánkhoz esekedve, kijelentjük, hogy mindig emlékezni fogunk az ő drága fiára. Először arról tanúskodunk, hogy készek vagyunk emlékezni. Aztán pedig arról, hogy valóban emlékezünk. Ezt téve ünnepélyesen kötelezettséget vállalunk arra, hogy hitet gyakorlunk Jézus Krisztusban és a megváltásban, melyen megváltott minket a haláltól és a bűntől. Azt is kijelentjük, hogy be fogjuk tartani a parancsolatait. Ez ünnepélyes elkötelezettség a bűnbánat mellett. Ha gondolataink, szavaink vagy tetteink a mögöttünk álló napokban nem értek fel azzal, amilyeneknek lenniük kellett volna, akkor újra elkötelezzük magunkat az iránt, hogy az előttünk álló napokban még jobban összehangoljuk életünket az övével. Továbbiakban azt is kijelentjük, hogy készen állunk magunkra venni a fiú nevét. Ez ünnepélyes kötelezettségvállalás arra, hogy alávetjük magunkat a felhatalmazásnak és az ő munkáját végezzük, melyhez az is hozzátartozik, hogy minden szabadított szertartásban és szövetségben részesülünk. Amikor elkötelezzük magunkat e tantételek mellett, az úrvacsorai imákban ígéretet kapunk arra, hogy lelke velünk lesz. Minden felülmúló áldás az, amikor újra megkapjuk a lelket, mert a lélek jelenti azt a tényezőt, amely megszentel és megtisztít minket a bűntől és a vétektől. Testvérek, az idő és az örökkévalóság legfontosabb eseménye a Jézus Krisztus általi engesztelés, és ő, aki véghez vitte ezt az engesztelést, megadta nekünk az úrvacsora szertartását, melyen nem csupán emlékezni segít nekünk, hanem abba is, hogy a kegyeleme páratlan cselekedetének minden áldására igényt tarthassunk. Ha rendszeren is megfoltoltan veszünk részt ebben a szent szertartásban, az segít nekünk a keresztelkedés után továbbra is magunkévá tenni, és megélni Jézus tanát a megszentelődés után haladva végig ezáltal. Valóban az úrvacsora szertartása segít nekünk mindvégig hűen kitartani, és ugyanúgy el ne nyíri az Atya teljességét, mint Jézus kegyelemről kegyelemre haladva. Tanúságot teszek Jézus Krisztus hatalmáról, mert mindannyiunkat megvált a haláltól és a bűntől, valamint papság a szertartásainak hatalmáról, az úrvacsorát is beleértve ebbe, melyek felkészítenek minket arra, hogy meglássuk Isten, méghozzá az Atya arcát is éljünk. Részesüljünk az úrvacsorában a jövő héten, majd azt követően minden héten mélyebb vágyjal és komolyabb szándékkal Jézus Krisztus nevében. Ámen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music.
Hálásak vagyunk a Mormon Tabernáculum kórusnak a délelőtt folyamán előadott gyönyörű zenéért. Az ülés utolsó beszélője szeretett profétánk Thomas S. Monson elnök lesz. Az ő beszédét követően a gyűlés a kórus énekezárja a Mi szilárd alap az Isten igéje című himnusszal. Azután a záróimát Rosemary M. Wixom nőtestvér, az elemi általános elnöke mondja majd.
My beloved brothers and sisters,
szeretett testvéreim, alázatos szívvel állok előttetek ezen a délelőttön. Hiteteket és imáitokat kérem magamért, midőn megosztom veletek az üzenetem. Mindannyian csodás és fontos útra indultunk, amikor elhagytuk a lélekvilágot, és beléptünk ebbe a halandóságnak nevezett, gyakran kihívásokat rejtő szakaszba. Földi létünk elsődleges célja az, hogy húsból és csontból álló testet kapjunk, hogy olyan tapasztalatokban legyen részünk, amelyek csak akkor lehetségesek, ha távol vagyunk mennyei szülőinktől, és hogy kiderüljön, vajon betartjuk-e a parancsolatokat. Ábrahám könyvének 3. fejezetében azt olvassuk, és próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. Amikor a földre jöttünk, nagyszerű ajándékot hoztunk magunkkal Istentől, méghozzá az önrendelkezésünket. Abban a kiváltságban van részünk, hogy ezernyi döntést hozhatunk. A tapasztalat szigorú iskolamester. Megtanulunk különbséget tenni a jó és a gonosz között, megkülönböztetjük a keserűt az édestől. Megtanuljuk, hogy döntéseink hatással vannak a sorsunkra. Biztos vagyok benne, hogy atyánktól elindulva ellenállhatatlan vágyat éreztünk arra, hogy visszatérjünk ő hozzá, hogy elnyerhessük az ő általa nekünk szánt felmagasztosulást, amelyet mi magunk is oly nagyon akartunk. Bár rajtunk múlik a mennyei atyánkhoz visszavezető ösvény megtalálása és követése, ő nem útmutatások és vezetés hiány küldött minket ide. Megadta nekünk a szükséges eszközöket, és segíteni fog nekünk, midőn a segítségét kérjük, és igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni a mindvégig kitartásért és az örök élet elnyeréséért. Az útmutatásban segítenek nekünk Isten és Fia szavai a Szentírásainkban. Rendelkezésünkre állnak Isten prófétáinak tanácsai és tanításai. És ami a legfontosabb, tökéletes példát kaptunk, melyet követhetünk, méghozzá Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus példáját. És meg is mondták nekünk, hogy kövessük azt. Maga a Szabadító azt mondta, jer, kövess engem. Azokat a cselekedeteket, melyeket engem tenni láttatok, nektek is azokat kell megtennetek. Feltette a kérdést, milyen embereknek kell hát lennetek? Majd válaszolt, bizony, mondom nektek, hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok. Ő kijelölte az ösvényt és utat mutatott. Ha Jézust tekintjük a példánknak, és az ő nyomdokain járunk, akkor biztonságban visszatérhetünk mennyei atyánkhoz, és örökké ővele élhetünk. Nefi proféta azt mondta, ha az ember nem tart ki mindvégig az élő Isten fia példájának a követésében, akkor nem lehet megszabadítani. Egy asszony minden alkalommal így kiáltott fel, amikor a Szentföldön tett látogatásai alkalmával tapasztalatáiról mesélt. Ott jártam, ahol Jézus járt. Bejárta azt a környéket, ahol Jézus élt és tanított. Talán ráállt egy sziklára, amelyen ő is állt. Vagy feltekintett egy hegyvonulatra, melyet ő is látott. Ezek az élmények önmagukban is rendkívül izgalmasak voltak számára, azonban kevésbé fontos fizikai értelemben ott járni, ahol Jézus is járt, mint úgy járni, ahogyan ő is járt. Tetteinek másolása és példájának követése sokkal fontosabb annál, hogy megpróbáljuk felderíteni a halandóságban bejárt ösvényeinek nyomait. Amikor Jézus ezt a felhívást intézte a gazdag ifjúhoz, Jer, kövess engem, nem csupán arra gondolt, hogy a gazdag ifjú kövesse őt a vidék útjain, dombra fel és völgybe le. Nem kell a galileai tenger partjain vagy Júdea dombvidéken járnunk ahhoz, hogy ott járjunk, ahol Jézus járt. Mindannyian járhatunk az ő általa bejárt úton, ha az ő szavai csengenek a fülünkben. Az ő lelke tölti be a szívünket, az ő tanításai irányítják életünket, és az ő követése mellett döntünk a halandóságon átvezető utunkon. Az ő példája megvilágítja az utat. Azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha megvizsgáljuk a Jézus által járt ösvényt, látni fogjuk, hogy sok olyan kihívás közepette vezetett, amelyekkel mi magunk is szembesülünk az életben. Például Jézus járt a csalódottság ösvényén. Bár sok csalódásban volt része, a legfájóbb abban tükröződik, amit nyilvános szolgálata végén Jeruzsálemet siratva mondott. Izrael gyermekei elutasították az ő általa felajánlott védelmező szárny biztonságát. Midőn letekintett a hamarosan elpusztuló, elhagyottá váló városra, mély bánat sújtott le rá. Gyötrelmében így kiáltott. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akartátok. Jézus járt a kísértés ösvényén. Lucifer, a gonosz, minden erejét összegyűjtve, csábító álnokoskodással kísértette meg őt, aki addig 40 napon és 40 éjjel át böjtölt. Jézus nem adta meg magát, hanem minden kísértésnek ellenállt. E szavakkal küldte el, eredj el, sátán! Jézus járt a fájdalom ösvényén, gondoljatok csak bele Gecsemánéba, ahol haláltusában lévén az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. A kegyetlen kereszten átélt szenvedéseit sem feledheti el senki. Mindannyian járunk a csalódás ösvényein. Talán egy elveszett lehetőség, egy rosszul használt befolyás, egy szerettünk döntései, vagy egy saját döntésünk miatt. A kísértés ösvénye is mindannyiunk ösvénye lesz. A Tan és a Szövetségek 29. szakaszában ezt olvassuk. És szükségképpen úgy kell lennie, hogy az ördög megkísértse az emberek gyermekeit, különben nem lehetne önrendelkezésük. A fájdalom ösvényén is járunk. Szolgákként nem számíthatunk többre, mint amiben a mesternek is része volt, aki csupán hatalmas fájdalom és szenvedés után hagyta el a halandóságot. Bár keserű bánat is vár minket utunk során, azért hatalmas boldogságra is lehetünk. Jézussal együtt járhatunk az engedelmesség ösvényén. Nem lesz mindig könnyű, de legyen a Sámueltől kapott örökség a jelmondatunk. Ímé, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Ne feledjük el, hogy az engedelmesség végkövetkezménye, az engedetlenség végkövetkezménye fogság és a halál, míg az engedelmesség jutalma a szabadság és az örök élet. Jézushoz hasonlóan járhatunk a szolgálat ösvényén. A jóság izzó fénycsovájához hasonlít Jézus élete, amikor az emberek között szolgált. Erőt adott a béna lábaknak, látást a vak szemeknek, hallást a süket füleknek. Jézus járt az ima ösvényén. Az Úr imájaként ismert, mi atyánk kezdetű csodálatos imával megtanította nekünk, hogyan imádkozzunk. És vajon kifelejthetné el imáját Gecsemánéban? Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. A szentírásokban kéznél vannak számunkra egyéb, a szabadítótól kapott utasítások. A hegyi beszédben azt mondta nekünk, hogy legyünk irgalmasak, alázatosak, igaz lelkűek, tiszta szívűek és béketeremtők. Azt az utasítást adja, hogy álljunk ki bátran a hitelveinkért, még akkor is, ha kicsúfolnak és üldöznek. Arra kér minket, hogy ragyogjon a világosságunk, melyet látván mások, mennyei atyánk dicsőítésére vágyhatnak. Arra tanít minket, hogy legyünk gondolatainkban és tetteinkben is erkölcsileg tiszták. Azt mondja nekünk, hogy sokkal fontosabb a mennyben kincseket gyűjteni, mint sem a földön. Példázatai hatalommal és felhatalmazással tanítanak. Az irgalmas szamaritánus történetében arra tanít minket, hogy szeressük és szolgáljuk a fele barátainkat. A talentumok példázatában arra tanít minket, hogy legyünk jobbak és törekedjünk a tökéletességre. Az elveszett lyuk példázatában azt az utasítást adja nekünk, hogy menjünk és mentsük meg azokat, akik letértek az útról és eltévedtek. Krisztus azt ígérte nekünk, hogy megosztja velünk az örök életet, melynek elnyeréséért meghalt, ha szavait megismerve, tanításait követve és az ő útját járva igyekszünk őt tenni életünk középpontjába. Nincs magasztosabb cél annál, amikor úgy döntünk, hogy elfogadjuk a tőle jövő fegyelmezést, az ő tanítványaivá válunk, és egész életünkben az ő munkáját végezzük. Semmi más döntésünk nem képes kihozni belőlünk azt, amit ő. Amikor olyan emberekre gondolok, akik valóban megpróbálták követni szabadító példáját, és az ő ösvényein jártak, rögtön Gustav és Margaret Wacker neve jut az eszembe. A két leginkább krisztusi személyé, akiket valaha is ismertem. Kanada keleti részébe bevándorló németek voltak, és akkor találkoztam velük, amikor misszióelnökként szolgáltam ott. Wacker testvér borbéként kereste a kenyerét. Bár nem volt sok mindenük, azt megosztották. Nem volt részük gyermekáldásban, de mindenkiről gondoskodtak, aki csak otthonukba tért. Tanult és kifinomult férfiak és nők keresték fel Isten ezen alázatos, iskolázatlan szolgáit, és szerencsésnek tartották magukat, ha egy órát eltölthettek a jelenlétükben. Megjelenésük hétköznapi volt, akadozó angolságokat, kicsit nehéz volt megérteni, otthonuk szerény volt. Nem volt sem autójuk, sem televíziójuk, és nem tettek semmi olyasmit se, amire a világ általában felfigyel. A hithűek mégis ösvényt tapostak ki az ajtajukhoz, hogy részesülhessenek az ott jelenlévő lelkiségben. Otthonuk földi mennyország volt. A békesség és a jóság hamisítatlan lelkiségét árasztották. Velünk is ott lehet ez a lélek, és megoszthatjuk a világgal, ha szabadítónk ösvényén járunk, és követjük az ő tökéletes példáját. A példabeszédekben ezt az intést olvassuk. Egyengesd el lábad ösvényit. Ha ezt tesszük, akkor meg lesz bennünk az ahhoz szükséges hit és vágyakozás, hogy azon az úton járjunk, amelyen Jézus járt. Nem lesz kétségünk afelől, hogy olyan ösvényen vagyunk, amelynek követését atyánk elvárja tőlünk. A szabadítónk példája adja meg mindannak keretét, amit teszünk, és az ő szavai biztos irányt mutatnak. Az ő ösvénye biztonságban hazavisz minket. Legyen részünk ennek áldásában. Ezért imádkozom. annak a Jézus Krisztusnak a nevében, akit szeretek, akit szolgálok, és akiről bizonyságot teszek. Ámen.
Beloved Heavenly Father,
kedves szerető mennyei atyánk, alázatosan hajtjuk fejünket előtted, és hálásak vagyunk azért az lélekért, amit ma éreztünk Jézus Krisztustól, az engesztelő áldozatról. Tudjuk, hogy ő az az alap, amire fel kell néznünk, és követnünk kell. Tudjuk, hogy ez az, amit szem elő kell tartanunk, hogy életünket jóvá tegye az engesztelő áltozat, proféta. Megismerjük, és megismertük a kezeit nagyságát az életünkben. Köszönjük hálásan neked, amit mi éreztünk ezáltal. Köszönjük a családunkat, családainkat és a gyermekeinket, és áld meg őket, hogy felismerjék ők is a te kezeidet az ő életükben. És ezeket mondtam a te szent fiad nevében, Jézus Krisztus nevében, amen.
Thank you.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.